lehet-e győztese, vagy lehet-e akár bármilyen jellegű tűzszünet a két fél között. Erről beszélgetünk majd Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ma Isztambulban találkozik az orosz és az amerikai fél újra, hogy tárgyaljanak. Előzetesen számít bárki bármiféle, fogalmazunk, hogy egy előrehaladással tárgyalásokat illetően?
Az a vicc, hogy van olyan része a tárgyalásnak, ahol valószínűleg lesz komoly előrehaladás, ez a hadászati támadó fegyverrendszerek szabályozásának kérdése, az úgynevezett START 3 szerződés ugyanis lassan lejár. Ezt meg kell újítani, és a megújítás érdekében egyébként már kb. 2 éve el kellett volna, hogy kezdődjenek az előkészítő tárgyalások. Amennyire az előzetes nyilatkozatokból látszik, ebben, tehát hogy a nukleáris fegyverek, atomtöltetek száma, hordozóeszközök, ebben valószínűleg lesz tárgyalókészség és megegyezési készség a felek között. Sajnos az orosz-ukrán háború esete az más. Ott inkább még mindig az látszik, hogy Moszkva húzza az időt. Előkészületben van egy nagyobb tavaszi támadás sorozat az orosz erők részéről. Ezt Moszkva még mindenképpen végig akarja vinni, mert ezzel jó eséllyel újabb pár ezer négyzetkilométernyi ukrán területet el tudnak foglalni jelen ismereteink szerint. Nyilván azért ez nehézen megjósolható, de a fronton jelenleg az orosz erők többé-kevésbé sikeresen törnek előre. Nagyjából négyzetkilométerenként 100 halottat veszítenek az oroszok, de ezek is csak becsült adatok, lehet, hogy kevesebb. Lehet, hogy csak a fele, de az is lehet, hogy a duplája. De Oroszország egyelőre úgy érzi, hogy nyerésben van, és ezért nem annyira érdekelt abban, hogy befejezze a harccselekményeket.
Lehetett arról hallani, hogy nem csak orosz, hanem újra komoly észak-koreai erőket is bevetnének a tavaszi támadással kapcsolatban. Erről van esetleg friss, mondjuk úgy, hogy nagyjából megerősített információ?
Különféle felderítési információk, például a műholdas adatok alapján arra nagyjából elfogadott nemzetközi konszenzus van, hogy nagyjából egy 10-15 ezer főnyi észak-koreai katona most is Oroszország területén van. Ukrán jelentések szerint, ugye ők vannak az arszvonalban, a Kurszki régióban csapnak össze koreai erőkkel. Ugye hivatalosan ők akár ők orosz egyenruhában harcolnak, ha nem sikerül elfogni élve őket, akkor az oroszok rezenéste arccal azt mondják, hogy búrjátok voltak, vagy egyéb távol-keleti kisebbségek. Tehát nagyon nehéz hivatalosan 100%-ban bizonyítani, hogy éppen most is harcolnak észak-koreai csapatok. De hát ők azért mentek oda, ugye rengeteg bizonyíték van rá, tehát valószínűleg most is bevetésre kerültek észak-koreai erők, vagy éppen harcolnak is. Ami viszont mindenképpen újdonság, hogy sikerült az ukránoknak 2 olyan kínai, vélhetőleg zsoldos katonát elfogni, akik kínai okmányokkal rendelkeznek, és az orosz oldalon harcoltak. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy Kína direkt beküld katonákat, valószínűleg egyébként kínai megfigyelők is vannak a frontvonalon, hiszen Peking is rengeteget tanul ebből a háborúból, neki is kellenek az információk, hogy milyen irányba és hogyan tervezze, fejleszze a jövő haderejét, tehát nyilván kínaiak is ott vannak, mint ahogy ugye nemrég azért erről komoly amerikai írások is megjelentek, például a New York Times-on, hogy az amerikaiak is a kezdetektől mekkora erőkkel támogatták az ukránokat esetenként, nem is a direkt katonai műveletekben, de a direkt hadvezetésben, tehát ahol támadunk, hova lövünk, területeken is azért nagyon komoly amerikai befolyás, magyarán segítség vagy irányítás volt az ukrán erők fölött.
Említettük, meg ön is említette a tavaszi offenzívát. Mely terület kerülhet képbe? Korábban olyan régiók, ahonnan visszavonultak az orosz erők, elindulhatnak-e újra? Akár északon, északkeleten?
Van egy ilyen félelem, hogy az orosz erőmozgások alapján az ukránok igyekeznek megerősíteni a egyelőre még békésnek tűnő határszakaszokat is. Ugye eleve az orosz-ukrán háború abból a szempontból nagyon fura, hogy a közös államhatárnak nagyjából a 40%-án nem zajlanak jelenleg aktív katonai műveletek, tehát elvileg ott majd, hogy nem béke van, nyilván nincs határforgalom, mind a két oldalról katonák, mesterlövészek figyelik egymást, de ott nincsenek hadműveletek. A legkomolyabb hadműveletek, ugye nyilván a Kurszki régióban az oroszok, hát ha jól tudom, most még 2 vagy 3 falu van már csak az ukránok kezén, tehát teljesen fel akarják számolni az ukrán betörést. Hasonló a helyzet kicsit keletebbre a belgorodi régióban, ott is próbálkoztak az ukránok egy betöréssel, ez messze nem volt olyan sikeres, mint a tavaly augusztusi. Itt is vannak jelentős orosz erők, ugye innen azért nem lehet az ukrán erőket elvinni, mert attól félnek, hogy innen tovább mennek az orosz erők Harkiv irányába, ami ugye Ukrajna második legnagyobb városa és a nehéziparnak a központja. De a leghevesebb harcok most is, és a legtöbb szakértő, meg a legtöbb előjelzés azt mondja, hogy a következő hetekben is a kelet-ukrajnai régiókban lesznek. Ugye itt van az a két oblaszt, magyarul megye, Donyeck és Luhanszk, amit az oroszok mindenképpen 100%-ban el akarnak foglalni, illetve innen logikus tovább támadni, tehát akár Harkiv irányába, akár Herson, de még inkább Zaporizsia megyének a még ukrán kézzel lévő területei felé várják a fő orosz támadásokat. Itt nagyon heves harcok zajlanak már hónapok óta, mert Moszkva ugye ezt a 4 megyét úgymond népszavazással magához csatolta. Hát ezt a népszavazást persze az oroszokon kívül senki nem ismeri el érvényesnek jellemző módon, még Kína sem, jó talán Észak-Kórea igen, de Moszkva számára ez a jogalap, hogy ezt a 4 megyét, mivel ők önként csatlakoztak az orosz retorika szerint, magához csatolja. Tehát itt várja a legtöbb szakértő a fő orosz támadás, de egyáltalán nem zárható ki, hogy mivel ide készül az ukrán védelem is, végül is mégis máshol, például északon orosz terület föl, mondjuk Harkiv térsége felé lesz egy nagyobb orosz támadás. Egyelőre erre nincsenek 100%-os bizonyítékok, de kizárni sem lehet. Ugye most már olyan fejlett mind a két oldalon a műholdas felderítés, meg a drón felderítés, hogy nem látik nagyon, hogy hol koncentrálják az erőket, mert nem is koncentrálják az erőket, hanem így apróbb szétszórt pozíciókban vannak. Ténylegesen akkor fog kiderülni, hogy hol lesz a nagy orosz támadás, amikor az majd megindul, és ez nyilván nagyon komoly nyomást helyezett az ukrán védelemre, meg az ukrán katonai vezetés, hogy ezt valahogy megtalálják, kimozogják. Ugye itt óriási segítség az ukránoknak az, hogy újra van amerikai hírszerzési támogatás, sőt, mivel azért Trump elnök úr és csapata nem ostobák, most már ők is jól látják, hogy a szép szavak ellenére az oroszok nem nagyon akarnak jelenleg megegyezni, tehát amennyire tudjuk, az amerikai támogatás még fokozódott is, azért, hogy jelezzék az oroszoknak, hogy mégiscsak jó lenne leülni az a tárgyalóasztalhoz.
Sőt, hát Zelenszky még több fegyvert szeretne, olyannyira, hogy már 50 milliárd dollárt állítólag fizetne is egy nagyobb csomagért. Aztán persze, hogy honnan teremteni elő ezt az összeget, az egy jó kérdés. Nyilván a szintén külső támogatásból. Légvédelmi eszközökről lehet szó, főleg mert abban igencsak hiány vannak az ukránok. Ha egy ilyen 50 milliárd dolláros fegyver vásárlási csomag megszületik, az azt gondolom nem olajozná meg a béketárgyalásokat.
Nagyért attól is, hogy milyen fegyverek. Ugye Ukrajna most tényleg légvédelmi eszközöket kért elsősorban, lokátorokat, elfogó rakétákat, ugye óriási szükség lenne az amerikai patriotokra, mert az orosz ballisztikus rakétákat, amikkel Moszkva a napi szinten lövi Ukrajnát, leginkább azokkal tudják elfogni. Ugye már a Viradóra is, meg tegnap a Viradóra is igen komoly orosz rakéta és drónzápol zúdul több ukrán nagyvárosra. Egészen egyszerűen Ukrajna ellőtte szinte az összes légvédelmi rakétát, amit még nagyjából el tudnak fogni azok a legnagyobb mennyiségben indított iráni eredetű Shahid drónok, ugye ezt már Oroszország nagyrészt maga gyártja, mert Irán átadott egy komplett gyártósort, hogy már Gerán 2-es néven nevezik ezt az oroszok, de ez egy iráni technológia, mert ez relatíve alacsonyan repül, relatíve kis sebességgel 200 km per óra, plusz-minusz pár 10 km per óra alváltozattól függően, tehát ezt akár csöves légvédelemmel is, sőt, gépkarabéjjal is lehet olyan károsodást okozni, hogy ezzel lesz előni, de a több ezer kilométer per órás sebességgel becsapódó orosz ballisztikus rakétákat csak, sőt most már egyébként észak-kórai ballisztikus rakétákat is, meg iráni ballisztikus rakétákat is, meg ez a két állam ezen a téren is támogatja Moszkvát, csak korszerű nyugati légvédelmi rakétákkal, elsősorban Patriottal lehet elfogni, már pedig egy PEC-3-as verziónak az új gyártású rakételfogó rakétának a darabára meghaladja a 4,5 millió dollárt egyetlen darabnak. Igen. Ezeket tucatjával kéne előni. Nyilván a Ukrajna támadó fegyverrendszereket kap, harckocsikat, közérségi eszközöket, vagy nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amiket mostanában azért nem, az nyilván hathatna oda, hogy a nyugat eszkalálja a háború, de jelenleg egyébként kifejezetten védelmi célú fegyverrendszerekről van szó. Légvédelmi rakétákkal nem lehet orosz területekre csapás mérni. Ezeknek az ömét ráadásul Kijev védelmére, Harkiv védelmére, Dnipro, vagy Donetsk védelmére, tehát egy csomó nagyváros kell megvédeni, Odesszát is. Ha ezt kap elsősorban Ukrajna, persze Moszkva kommunikálhatja azt, hogy itt a nyugat agressziót követel, de ezek ténylegesen védelmi célra érkeznének, és óriási szükség is van rájuk. Hát minden nap, aki nézi a híradókat, borzasztó képek vannak. Az oroszok hivatalosan persze csak katonai célpontokat lőnek, de azért néhány tucat rakétájuk, drónjuk mindig elszkószál és lakóépületekbe, iskolákba, meg egyéb helyekre csapódik. Hát pláne az iráni eszközök, azok hírhedetten pontatlanok, azok tényleg csak egy-egy nagyváros több száz kilométeres terület, négyzetkilométeres területének az eltalálására alkalmasak.
Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszonthallásra.
Szép napot, viszonthallásra.
Reggeli Monitor.
Különleges állatvédelmi program indul a magyar börtönökben. A kezdeményezés lényege, hogy menhelyi kutyák kerülnek ideiglenesen két hazai börtönbe, ahol az elítéltek szakemberek irányításával gondoskodnak róluk, tanulnak tőlük és velük. A támogatásból kialakítják a számukra szükséges keneleket, biztosítják az elhelyezésükhöz és gondozásukhoz szükséges felszereléseket és eszközöket, valamint a megfelelő higiéniai feltételeket. A cél az, hogy ezek az állatok olyan nyugodt és biztonságos környezetben élhessenek, ahol minden nap számíthatnak emberi törődésre és méltó körülmények között várhatják, hogy végleges otthonra találjanak. Olyan gazdátlan kutyák kapnak ideiglenes otthont a börtönökben, akik még örökbefogadójukra várnak. A jelenlétük nem csak a fogvatartottak mentális egészségére hat kedvezően, hanem segíti őket abban is, hogy elsajátítsák a gondoskodás és a társas együttélés alapvető mintáit. Az állatok pedig szocializációs folyamaton mennek keresztül, melynek során megtanulnak bízni az emberekben, és elsajátítják az alapvető engedelmességet.
Ez a Reggeli Monitor.